Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Vasárnap kezdődik a 22. labdarúgó világbajnokság, melynek házigazdája ezúttal Katar lesz. 8 helyszínen 32 csapat 64 mérkőzés során csap össze. Az esélyeseket sokan találgatják, mi nem ezt tesszük majd. A VB gazdasági vetületéről beszélgetünk Németh Viktóriával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat.
Mondhatjuk, hogy szokatlan az időpont, de hát a helyszín is. A Közel-Keleten még nem rendeztek foci VB-t. Ugye az elmúlt napokban jobbára a kritikákkal, botrányokkal kapcsolatban hallhattunk a vendéglátóról, Katarról, hogy milyen emberi jogi aggályok miatt ki nem lép fel, hogy hányan haltak meg a stadionokat építő vendégmunkások közül. Lehet arról valamit tudni, hogy miért Katar kapta meg a rendezés jogát? Ugye maga a FIFA is a saját jelentésében Katart tartotta az egyik leggyengébb jelentkezőnek. Ugye lehetett itt korrupcióról, kenőpénzről hallani, de mit vesznek egyébként ilyenkor számításba, amikor odaítélnek egy ilyen nagy sportrendezvényt?
A FIFA-nál van egy olyan elv, hogy minden kontinensre eljusson a világbajnokság. Így sor került már hasonló rendezvényre Európában. Dél-Amerika, illetve Latin-Amerika egy igen népszerű helyszín volt, a játék kezdetei ez az 1930-as évek óta, és már az Egyesült Államokba is eljutott a játék, de például a Közel-Keletre nem. És ha megnézzük a statisztikákat, hogy melyik régióban a legnépszerűbb a játék, akkor meglepő módon a Közel-Kelet az egyik olyan helyszín, ami igen magasra értékeli a labdarúgást. Ennél népszerűbb tulajdonképpen már csak Latin-Amerikába, ahol 62% a statisztikák alapján a játék elfogadottsága és népszerűsége. A Közel-Keleten ez az arány 56%. És egyébként meglepő módon hiába van a játék európai központhoz kötve, hiába gondoljuk azt, hogy Európa ennek a játéknak a hazája, és hogy itt a legnépszerűbb, ez közel sincs így, még Ázsiában is népszerűbb a játék, mint Európában, itt olyan 50%-os, és Európában pedig 47%-os az elfogadottsága, illetve azoknak az aránya, akik valamilyen szinten követik a játékot. A másik érv, ami amellett szólhat, hogy a FIFA a Közel-Keletre vitte ezt a játékot, az az, hogy van egy olyan missziója is a nemzetközi szervezetnek, hogy felépítse azokban az országokban és azokban a régiókban is a futballt, illetve egyre színvonalasabbá tegye, ahol korábban nem volt olyan magas szintű a játék, és ebben nagyon nagy lökést tud adni egy olyan világrendezvény, mint amilyen a most soron következő világbajnokság is.
De mit érdemes tudni Katarról? Exterde Tibor az Inforádió Aréna című műsorában erről kérdezte Rostoványi Zsolt Közel-Kelet szakértőt, a budapesti Corvinus Egyetem rektor emeritusát.
Katar az egy különleges ország, elsősorban kezdjük azzal, hogy egy nagyon pici ország. A területe kb. Tizede Magyarország területének, a lakóinak száma olyan 2 millió 100 000 fő körül lehet. Az arab öböl monarchiáinak egyike. Önálló független állam. Egyébként, amikor néhány évtizeddel ezelőtt megalakult az Egyesült Arab Emirátusok, arról is szó volt, hogy Katar is tagja legyen, de Katar végül is a függetlenséget választotta. Tehát egy független, picike ország, de annál ambiciózusabb elképzelései vannak, és annál aktívabb az utolsó időszakban. Tehát Katar nagyon kezdeményező, nagyon aktív külpolitikát folytat, és hát önmagában az is, hogy elvállalta, illetve megpályázta, és el is nyerte a futball világbajnokságnak a megrendezését, akkor 12 évvel ezelőtt, amikor még tulajdonképpen semmiféle ehhez szükséges infrastruktúra nem állt rendelkezésre, ez is mutatja az országnak az ambícióit. Egyébként hasonlóan a környező olajmonarchiákhoz, mondtam, hogy olajmonarchiákhoz, itt a kőolaj az, ami alapvetően megváltoztatta ezeknek az országoknak a helyzetét és pozícióit. A jelentős olajkészletek, és Katarnak tegyük hozzá, még nagyon jelentős gázkészletei is vannak, sőt tenger alatti készletei vannak. Azok olyan bevételeket eredményeztek, és most egy kicsit korrigálom saját magam, amikor azt mondtam az előbb, hogy semmilyen nem volt meg ahhoz, hogy egy futballvilágbajnokságot megrendezzen, de igen, a pénz. A pénze megvolt, mert nagyon sok pénz kellett hozzá, legalább 300 milliárd dollárnyi összeget költöttek már el az infrastruktúrális és egyéb fejlesztésekre. Tehát összességében egy kis országról van szó, amely ugyanak a tagja az arab öbölmenti monarchiák közösségének, és ugyanakkor meglehetősen ambiciózusan önállósodni is kíván, tehát nem mindenben a legnagyobb Szaúd-Arábia véleményét képviseli, azzal együtt, hogy a Katarnak megvan a magasság tőkéje, de nagyon szívesen fogadják a befektetéseket különböző területeken. Ezek az országok ugyanis, ez inkább Szaúd-Arábiára jellemző teljes mértékben, de bizonyos szempontból Katarra is, azért tudják azt, hogy a kőolaj az véges energiaforrás, tehát előbb-utóbb kimerül, és valamiféle olyan gazdaságot kellene próbálni kiépíteni, hát persze az ilyen teljesen egyoldalú gazdaságú monarchiák esetében ez eleve szinte lehetetlen, mint Katar, amelyik az olaj utáni időkre való felkészülés.
Miért látták jó ötletnek a futballvilágbajnokságot? Az borzasztó sok pénzbe kerül.
Sok pénzbe kerül, azt gondolom, hogy ezen a téren nem jelentett mindez problémát Katar számára, ugyanakkor valami olyan, amivel ki lehet emelkedni, ami megkülönbözteti más országokat. Tehát presztízs szempontból, én így fogalmaznék, hogy presztízs szempontból volt ez egy nagyon fontos húzás.
Ahogy hallhattuk, rengeteg pénzbe kerül a VB megrendezése Katarnak, de hát azt is tudjuk, hogy van miből a tejbe aprítani. De hogyha szigorúan gazdaságilag nézzük a bevételi és a kiadási oldalt, akkor megéri ez Katarnak?
Nagyon nehéz a gazdasági összehasonlítást végezni, mivel itt a beruházási oldal áll szembe azzal, hogy milyen pillanatnyi fogyasztás, illetve költés valósul meg az odaérkező turisták és látogatók részéről. De ezek a beruházások egy hosszabb stratégia részét is képezhetik. És Katar esetében azt látjuk, hogy a turizmus egy kiemelt ágazat. Ők az olajdollárok mellett, illetve mivel azok akár mulandóak is lehetnek, tehát a kőolajból, földgázból származó bevételek, azok valószínűleg csak egy korszakot fémjeleznek, utána is kell majd valamiből az országnak élni. Nagyon sokáig kérdés volt ez, hogy az öbölmenti államok mit fognak kezdeni, milyen hosszú távú befektetéseik lesznek, és úgy néz ki, hogy a légitársaságok az egyik ilyen ágazat, ami kiemelt szerepet tölt be, és ma már a világ légiforgalma tekintetében Katar és az öbölmenti államok is kiemelt szerepet töltenek be. Az Európa, Ázsia és Afrika közötti átmenő forgalom egyik csomópontjává váltak, gyakorlatilag ma már megkerülhetetlen szereplők. És amellett, hogy az átmenő forgalom jelentős tud lenni az öbölmenti országokba, érdemes azzal is kalkulálni, hogy akkor valamivel oda csábítsák, és néhány nap eltöltésére ösztönözzék az áthaladó turistaforgalmat, vagy egyenesen ők váljanak a célpontjává az utazó közönségnek.
Tehát a turizmust szeretnék egy kicsit fejleszteni, pörgetni.
Így van. És a turizmusnak, hogyha van egy arca, mondjuk konferencia turizmus, a gasztronómia miatt utaznak oda, vagy van egy sportturizmus, akkor a sokkal vonzóbb tud lenni az odautazók számára. És úgy tűnik, hogy Katar akár egy sportfővárossá, vagy a világ egyik sportközpontjává szeretne válni. És ez azért is egy jó elképzelés, mert úgy tűnik, hogy a világban dinamikusan fejlődik a turizmus, de azon belül is vannak olyan szegmensek, amik még ennél is dinamikusabban fejlődnek, és ezek közül az egyik a sport. Legyen szó akár passzív tevékenységről, tehát valaki elutazik megnézni mondjuk egy világbajnokságot, de lehet szó aktív sportolásról is. Sokkal jobban kötődik az adott helyszínhez, mivel van egy érzelmi kapocs, hajlamosabb visszatérni. Akik sportcélból utaznak, azok általában több napot töltenek el az ott helyen, sokkal többet költenek, már csak azok miatt, a kiadások miatt is, amivel egy sportrendezvény belépője jár, vagy hajlamosabbak szuveníreket vásárolni azok, akik ilyen célból utaznak.
Tehát akkor igazából a valódi haszna Katarnak az országimázs építéséből lehet, ezt adhatja hosszú távon a VB?
Igen, az ország vezetői is elmondják, hogy ilyen alkalmakkor 3,5-4 milliárd ember látja a tévé képernyőjén az országot, de emellett 12 ezer újságírónak is otthont ad Katar, akik pedig szintén bármilyen cikket írnak, vagy bármilyen tévés közvetítésbe adnak tudósítást a világbajnokságról, mindig elmondják, hogy ez Katarban zajlik.
Hogyha szigorúan a számszerűsített hasznot, bevételt nézzük, akkor miből lehet haszna, miből lehet bevétele Katarnak? A szponzorációból, a közvetítések után járó pénzekből?
Ez inkább a FIFA-nak az oldala, mivel a FIFA is részesedik bizonyos bevételekből. Katar szempontjából inkább a repülőjegyek, a szállás, a vendéglátásban elköltött pénzek, vagy pedig az említett szuvenírek azok, amik közvetlen bevételt tudnak generálni, és hogyha okosan használják fel azt az infrastruktúrát, amit most kiépítettek, akkor a jövőben újabb sportrendezvények térhetnek ide-vissza, hogyha pedig sikeresen és jól bonyolítják le ezeket a rendezvényeket, akkor pedig azok a turisták, akik most oda látogattak, szívesebben térnek vissza.
Azért nyilván ezek a beruházások, nagy építkezések pörgetik a GDP-t, tehát ilyen áttételes haszna is lehet ebből Katarnak.
Így van, de ez nem annyira lesz, hanem ez inkább a megelőző években jellemző, amikor a GDP-t a beruházások dobják meg. De ugye ilyenkor a foglalkoztatottak száma is megnő, ők például fogyasztanak, tehát nem csak a beruházások, hanem a fogyasztás is tud pörögni. A munkaerőpiacon is kedvezőbb adatokat láthatunk, nem csak Katarban, hanem ennek más országokban is megvolt a maga helye, amik olimpiai helyszínek voltak, vagy korábbi világbajnokságoknak a helyszínei.
Ugye azt említette, hogy nem igazán lehet megítélni Katar esetében, hogy pluszos lesz-e a VB. Hogyha általánosságban gazdaságilag nézzük, akkor jó üzlet sportrendezvényeknek otthont adni. Mi a tanulság például az olimpiákból? Inkább hoznak a konyhára, vagy visznek?
Ezt is ugyanígy nehéz megítélni, mivel általában a beruházásokat állítjuk szembe azzal, hogy milyen pillanatnyi költések vannak mondjuk a sportrendezvény az olimpia alatt. És akár ebből is lehet pozitívan kijönni, mondjuk a barcelonai olimpiát, hogyha nézzük, de...
Ugye azt szokták egy pozitív példaként emlegetni, hát nekik nagyon bejött az olimpia.
Igen, de ott nem csak maga az olimpia, hanem nagyon fontos az, hogy milyen mértékben tudják hasznosítani azokat a létesítményeket, akár a sport létesítményeket, akár az infrastruktúrális fejlesztéseket a jövőben. És Barcelona esetében az volt a nagyon nagy pozitívum, hogy ők mindent ki tudtak használni.
És a másik pozitívum, amit mindig emlegetnek Barcelonával kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az olimpia tette fel a térképre a várost, és Barcelona idegenforgalma nagyon sokat profitált abból, hogy ott egy ilyen hatalmas világversenyt rendeztek. Gyakorlatilag ezek után vált az egyik kedvenc európai turisztikai desztinációvá.
Igen, és talán Katar is ugyanezt reméli, hiszen általában mindenki az Arab Emirátusokba utazik, inkább azt hallani, hogy Dubajba utazik valaki, mint azt, hogy Dohába, és most ez egy áttörés lehet Katar számára.
Ugye rossz példaként meg mindig Görögországot emlegetik, ott az olimpia után csőd közelbe került az ország. Ebben mekkora szerepet játszott az olimpia?
Nem feltétlenül lehet ezt egyértelműen az olimpiára fogni. Ott voltak olyan költségek, amik ugyan megterhelték az állami költségvetést, de ha hosszabb idősorokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy Görögországnak mindig problémái voltak a deficittel, már jóval az olimpia előtt is, és jóval az olimpia után is. A felkészülést nehezítette az, hogy voltak nagyon turbulens politikai időszakok, amikor kormányok nagyon gyors egymás utánjában váltották egymást, és egy másik probléma, ami nem feltétlenül kellett volna, hogy probléma legyen, ugyanúgy, ahogy az olimpia, az euró bevezetése volt. Itt az eurót elhamarkodva vezette be Görögország, és e tekintetben is negatív példával szolgálhat más országok számára, hogy lehet azt rossz időpillanatban bevezetni, és itt inkább sok tényező együttes hatását láthatjuk, mint inkább kiemeljük azt, hogy csak az olimpia miatt nem lehet ezt egyértelműen az olimpiára fogni.
És sokat emlegette már a helyszínek jó kihasználtságát, talán Athénban ez sem volt, meg ugye néhány éve nagyon sok helyen lehetett látni azokat a fotókat, hogy hogyan rohadt szét az olimpiai falu, hogyan rohadnak szét a nagy sportlétesítmények.
Igen, ez a kulcs kérdése ezeknek a sportrendezvényeknek. Katar esetében például egy hosszabb távú stratégiai gondolkodást láthatunk, hogy a turizmust hosszabb távon szeretnék fejleszteni. Van például egy olyan lista, hogy mely országok, illetve mely városok azok, amelyek a világ sport fővárosai vagy sportközpontjai. Itt már Doha felkerült a térképre. Elmarad még az Arab Emirátusoktól, de már itt is egy jelentősebb szereplőként lehet számon tartani.
Van egy általános recept, hogy hogyan lehet jól egy ilyen világversenyt megrendezni? Például akkor a már sokat emlegetett infrastruktúra hasznosítás az egyik kulcs?
Igen, lehet ezt mondani, hogy ez egy nagyon fontos elem, hogy nem csak egyszer próbáljuk ezeket az új fejlesztéseket hasznosítani. Görögországban is talán ez volt a probléma, hogy nem volt meg az a gondolkodás, hogy később, hogyha majd kifut az olimpia, ezeket mire használjuk.
Kérdezem ezt ugye azért is, mert Magyarországon is évek óta terítéken van az olimpia rendezés, de hát ugye sokan szkeptikusak, de Magyarországon az elmúlt években nagyon sok sportlétesítmény, stadion épült. Ön hogy látja, mennyire felelünk meg ennek az általános receptnek?
Igen, itt megint azt láthatjuk, tulajdonképpen röviden akarjunk ezt megfogalmazni, akkor Magyarország megint egy kedvező példa, mert nagyon sok sporteseményre sor került, nemzetközi rendezvényekre, nemzetközi sportversenyek érkeztek Magyarországra, és erre a térképre, amire említettem, hogy Katar felkerült, Magyarország, illetve Budapest is most már benne van a top 20 városba. Olyan városokkal versenyzünk, mint Milánó, Los Angeles, Barcelona, London vagy Párizs, és hogyha egy főre vetítve nézzük azt, hogy mennyi turista érkezik, akkor még jobb helyezést tudna elérni Budapest ezen a listán, és azt is láthatjuk, hogy ugye befektetett egyszer Magyarország a 2017-es vízes világbajnokságra, és ezután nagyon gyorsan meg tudta rendezni a 2022-est, amikor mint beugró alternatív szereplő lépett be.
De egy pályázó ország gazdasági ereje az ugyancsak számít. Nyilván itt kellenek még közlekedési beruházások, utak, tehát azért ez nem kizárólag csak a sportlétesítmények építéséről szól.
Így van, de pont ezek a létesítmények azok, amiket később is jól lehet hasznosítani, tehát hogyha meghosszabbítanak egy metrószakaszt, új állomások épülnek, azokat később is lehet hasznosítani. Nem is feltétlenül a gazdasági erő számít, hanem mondjuk a rendezési helyszínek esetében, például Katar esetében is az volt a probléma, hogy nagyon kevés volt az a létesítmény, ahol abban a pillanatban meg lehetett volna rendezni a világbajnokságot. És hihetetlennek tűnt az, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi épület megépül. Magyarországon ez már egy hosszabb idő óta életben lévő folyamat, hogy épülnek sportlétesítmények, stadionok, fejlődik az infrastruktúra, és most már több olyan világeseményre sor került különböző sportágak vonatkozásában, amik nagyon jól megalapozták azt, egyrészt mint szervező Magyarország jól vizsgázott, másrészt pedig elismerést nyerte az nemzetközi szinten, hogy itt megvan az az infrastruktúra, amire lehet alapozni egy ilyen nagy sportrendezményt.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Németh Viktória, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel a foci VB és a nagy sportesemények gazdasági hatásairól beszélgetünk. Térjünk vissza a VB-hez és a focihoz. Mikor és hogyan lett ekkora üzlet a foci?
Tulajdonképpen az 1980-as, 90-es évek fordulóját szokták említeni, de ennek több korábbi eleme is van. A modernkori foci fejlődését egyértelműen Angliához kötik, még 100 évvel korábban, az 1880-as években kezdett el ez tömegsporttá válni, akkor jelent meg az, hogy a foci meccsekre már lehet belépőjegyeket vásárolni, akkor kezdődött az, hogy egy-egy ügyes, jóképességű játékosnak már lehet fizetni azért, hogy a mi csapatunkhoz csatlakozzon, és ne a másikhoz. De ez még nem, tulajdonképpen még nem a foci üzletté válását jelentette. Fontos mérföldkő volt pont egy világbajnokság. Az 1970-es években a Coca-Cola a FIFA szponzorává, illetve társává vált a világbajnokságok szervezésében, mint kiemelt fő támogató jelent meg. Ez az 1978-as argentinai foci világbajnokság volt. De az, amikor konkrétan úgy vesszük, hogy a foci üzletté vált, megint csak Angliához kötődik. Az 1980-as, 90-es évek fordulóján úgy tűnt, hogy válságba jutott a foci, kevés volt a bevétel a belépőjegyekből, a televíziós társaságok alacsony jogdíjakat fizettek a meccsekért, és akkor megjelent a Sky Televízió, mint új szereplő, aki igen magas díjakat ajánlott fel azért, hogy ő közvetíthesse, és nem más a sporteseményeket, és utána ezt a modellt sikerült úgy átalakítani, ezt az üzleti modellt, hogy nagyon sok más szponzor is rácsatlakozott erre, és onnantól kezdve tulajdonképpen már egyenes volt az út odáig, hogy ma egy ekkora globális üzlet legyen a labdarúgásból, mint amekkora az ma.
Meg lehet azt becsülni, hogy mekkora a gazdasági súlya ennek a sportágnak, vagy mennyi pénz van benne?
Igen, készült egy nagyon érdekes becslés 2018-ban, akkor azt mondták, hogy ha a labdarúgás egy ország lenne, akkor az a világ 17. legnagyobb gazdasága lenne. Maga a Premier League, az angol első osztály, ahonnan ez a fejlődés elindult, tulajdonképpen 50 országot tudna maga mögé utasítani, hogyha a GDP-t vesszük alapul.
Az átlagosnál jóval kevésbé érdekli a magyarokat a vasárnap kezdődő katari labdarúgó világbajnokság. Ez derül ki az Ipsos nemzetközi felméréséből. Farkas Dávid összeállítása következik.
A 34 országban végzett kutatás alapján csökkenő az emberek érdeklődése a foci VB iránt. Magyarországon pedig az átlagosnál is kevésbé lesz fókuszban az év legnagyobb sporteseménye. Számolt meg Kovács Balázs, az Ipsos kommunikációs vezetője.
Az utolsó közszerepel Magyarország. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy kik tekintik magukat fotballrajongóknak, illetve hogy kik tervezik követni majd a közelgő VB mérkőzéseit, akkor is az utolsó három helyzet közt látható a magyar nemzet. Magyaroknak nem egészen harmada, pontosan 28%-a tervezi nézni a mérkőzéseket. Ezzel a világ átlag alatt vagyunk. Körülbelül a világ lakosságának fele kíváncsi egyébként a mérkőzésekre. Ez az Magyarországon jóval alacsonyabb ez az arány.
Nem automatikus az sem, hogy a VB-re kijutott országokban érdeklődnek inkább az esemény iránt, tette hozzá.
Legnagyobb érdeklődés az arab országokban jelentkezik, ezt követően Dél-Amerikában, majd az ázsiai országokban. Például Kanada vagy Japán, az Egyesült Államok, akik egyébként részt vesznek a futball VB-n válogatottjukkal, szintén azt az eredményt mutatják, hogy nem túl kíváncsi az ottani lakosság a mérkőzésekre. Magyarországon betudhatnánk azt, hogy a magyar csapat nem szerepel a tornán, ezért ilyen alacsony az arány, de csak hogy párhuzamba állítsuk, Olaszország sem szerepel a világbajnokságon, mégis kétszer annyian tervezik nézni a mérkőzéseket, mint a magyarok arányaiban.
Kovács Balázs kitért arra is, hogy mely platformokon követik majd a szurkolók a VB-t.
Elsősorban a televízió képernyőink keresztül tervezik nézni az emberek a mérkőzéseket. Az átlag 55%-os nézői arányon belül 41% tervezik tévén nézni, 20% pedig internetes forrásokon. Magyarországon ez az arány 22%, illetve 8%, azaz minden felületen kisebb érdeklődés mutatkozik Magyarországon, mint a globális átlag.
A világbajnokság vasárnap délután 5 órakor a házigazda Katar Ecuador elleni csoportmeccsével kezdődik, a döntő pedig 4 héttel később, december 18-án lesz.
Van egy ilyen sporteseménynek érezhető hatása egy helyi gazdaságra? Ugye azért kérdezem, mert ilyenkor azért felpörögnek a tévévásárlások, sokan elmennek egy vendéglátóhelyre, ott közösen nézik az olimpiát, vagy akár a VB-t, felpöröghet a sörfogyasztás. Tehát lesz ennek hatása, hogy most úgy néz ki, hogy kisebb az érdeklődés?
Nem feltétlenül érdemes egy felmérésből kiindulni, hogyha bármilyen más felmérést nézünk, az, hogy milyen a tévénézők között azoknak az aránya, akik oda kapcsolnak egy-egy ilyen sporteseményre, akkor jóval kedvezőbb statisztikákat láthatunk, és más nemzetközi felmérések alapján Magyarország benne van a top 15-be, ahol nézik akár a világbajnokságot, akár valamilyen, követnek valamilyen futballeseményt. Az, hogy egy távoli országban kerül erre sor, az nyilván kevésbé pörgeti a gazdaságot. Most az időjárás sem kedvez annak, hogy mondjuk kiüljünk és szabadtéri helyszínen nézzük a világbajnokság eseményeit. A másik tényező az, hogy ilyenkor felszoktak pörögni a televízióvásárlások. A tavalyi évben két olyan hónap volt, az Európa-bajnokság és az olimpia is, amikor rendkívüli módon megnőtt a televízióvásárlásoknak az aránya, körülbelül kétszeres volt, mint ugyanazokban a hónapokban más években. Illetve idén már volt egy olyan hónap, amikor nagy boom volt a műszaki cikkek esetében, ez az SZIA kifizetések időszaka volt. A harmadik, illetve negyedik olyan tényező, ami nehezíti azt, hogy most megbecsüljük, hogy hányan vesznek kimondottan a foci VB miatt tévét, az, hogy most van a Black Friday, illetve elkezdődik a karácsonyra való készülődés, és itt lehet majd egy ugrás a műszaki cikkek vásárlásánál, de nagyon nehéz lesz ebből kiszűrni azt, hogy ki az, aki konkrétan a foci VB miatt vette azt a készüléket, vagy éppen már a karácsonyi ünnepekre készülődik.
De akkor elvileg van némi gazdasági felhajtó ereje egy ilyen sportrendezvénynek?
Persze, abszolút mértékben tud ennek lenni, akár a kiskereskedelmen keresztül, akár a vendéglátóiparon keresztül.
Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. A műsor visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.